Nyakunkon a húsvét, sokak fejében már összeállt az ünnepi menü, mások pedig még mindig töprengenek, hogy mi kerüljön az asztalra. Ha a hagyományos húsvéti ételeket említjük, akkor a sonka mellett a főtt tojás, a kalács vagy a kuglóf sem hiányozhat. Ha a kelttésztákról van szó, akkor limara, vagyis Libor Mária neve jut eszünkbe.
Őt a péksütemények és a kelttészták nagyasszonyának is hívják. Blogját 10 000 keresik fel naponta. Az ízek, receptek, történetek húsvéti adásában vele beszélgetünk, és biztosak vagyunk abban is, hogy nagyon sok praktikát meg fog velünk osztani. Sziasztok! Szeretettel köszöntünk mindenkit a mikrofonnál, Bozóki Judit
és Papp Cecília. Tartsatok velünk mai adásunkban is! Telefonon itt van velünk tehát Libor Mária. Tisztázzuk az elején, hogy limarának, Máriának, Marcsinak szólítsunk.
Marcsinak. Közeli ismerősök, barátok marcsiznak, akik csak a kelttésztán keresztül ismernek, ők limaráznak. Sokszor úgy köszönnek rám, hogy szia limara, tehát nincs ezzel semmi gond.
És ugye, ha már utcán, és ha azt mondjuk, hogy limara és limara pékség, ugye akkor elmondhatjuk, hogy te vagy maga limara pékség, és nincsen alapvetően egy helység, amit tényleg pékségnek nevezünk, hanem tulajdonképpen te otthon műveled a különféle csodákat.
Így van, az lett volna helyes egyébként, hogyha úgy nevezem el, hogy limara házi péksége, akkor nem lenne ennyire félreérthető. Azt hiszem, amikor elkezdtem ezt az egész blogolást, akkor így is indult, egy rövid ideig így volt, hogy házi pékség, aztán valamiért levettem róla, hogy házi. Ez a mai napig okoz félreértést időnként, mert elég sokszor kapok olyan üzeneteket, megkereséseket, hogy makóra utazunk, létszes írnak, hogy pontosan hol van az üzleted, hol tudnak nálad vásárolni. Sokan még mindig nem tudják, hogy nekem ez csak hobbi és házi pékség szinten üzem, nem vagyok igazából pék.
És ha már otthon üzöd, mikor kezdted ezt a gyönyörű dolgot?
Hát szerintem egy olyan jó 15 éve körülbelül. Akkor kezdtem el. Édesanyámtól kaptam karácsonyra egy kenyérsütőgépet, ez az egész így indult. Akkor kezdtem el recepteket keresni, és először egy ilyen kis közösséghez csatlakoztam. Kedvesek voltak és aranyosak, és lelkesek, lelkesen sütöttek, akkor még inkább kenyérsütőgében mindenféle kenyeret, péksüteményt. Kedvesen befogadtak, és onnan inspirálódtam eleinte. Egyébként onnan nagyon sok barátságom a mai napig megmaradt, tehát olyanokkal, akikkel ott kezdtük, tartjuk személyesen is a kapcsolatot. Ők inspiráltak, nagyon megtetszett ez az egész házi pékesség. Egy idő után elkezdtem a saját receptjeimet is kialakítani.
Hogyha a közelgő húsvétról beszélünk, akkor neked elsősorban milyen sütemények jutnak eszedbe? Ezek visszanyúlnak a gyermekkorodba, vagy már újak?
Ha húsvétre gondolunk, akkor az első, ami eszembe jut, az a kalács, ugye a házi kalács. Mi édes kalácsot eszünk a sonkához, úgyhogy én ilyenkor rengeteg kalácsot sütök, egyrészt magunkra, másrészt az összes rokonomnak, barátomnak szoktam ilyenkor sütni ajándékba egy kalácsot, úgyhogy ilyen kalács nagy üzem van ilyenkor nálunk. A sütemények pedig, én húsvétre édes süteményt szoktam sütni, általában valami olyat, ami lapokból áll, és akkor valami krém van közte. Vannak bevált receptjeim, amiket váltogatok, mindig attól függ, hogy milyen épp az időjárás, hogy hogyan tudom tárolni. Szokott lenni egy kis linzer, mert azt például az én gyerekeim nagyon szeretik. És húsvét hétfőn, ameddig voltak locsolkodók, ugye ma már az annyira nincsenek, akkor pedig valamilyen sósat sütöttem.
Ha már említetted a kalácsot, akkor mindenképpen beszéljünk arról. Főleg, hogy ugye a legtöbb helyen tényleg elképzelhetetlen nélküle a húsvét. Mennyire nehéz a kalács tésztával bánni? Tehát mondjuk, aki még nem túlságosan gyakorlott a kelt tészták készítésében, az is bátran hozzáfoghat?
Persze, kalácsot egyáltalán nem nehéz sütni, néhány dolgot kell csak betartani. Ami általában egy kezdőknél hiba szokott lenni, hogy egyrészt nagyon sok kelesztőanyagot, maradjunk az élesztős tésztánál, élesztőt tesznek bele, mert azt hiszik, hogy a kalácsnak hirtelen kell megkelnie. Másrészt nagyon sok folyadékkal készítik, tehát lágyra hagyják a tésztát, a kalács tésztának nem kell egyáltalán nagyon lágynak lennie. És igazából ami a legnagyobb odafigyelést igényli, az a kelesztési idők betartása, tehát szépen hagyni kell, hogy megkeljen a kalács, de arra is figyelni kell, hogy ne keljen túl. Én azt szoktam mondani, aki életében először süt kalácsot és tart tőle, vagy fél tőle, süssön először forma kalácsot. Az megtartja szépen a tésztát, szép formája lesz, könnyen szeletelhető, nem fog szétrepedni, nem fog ellapulni. És aztán, amikor megjön a gyakorlat, akkor már lehet 4-es, 5-ös, 6-os, akárhányas fonással fonni kalácsokat.
Ha már ugye itt beszélgetünk arról, hogy kezdő háziasszony, mi az, ami feltétlenül fontos a kalács készítésénél. Mire figyeljünk oda, hogy biztos, hogy ne roncsuk el.
ha kézzel dagasztunk, egyébként az nem csak a kalásnál bármilyen, akkor érdemes az élesztőt egy picit felfuttatni, vagyis feloldani a folyadékban. Ami nagyon fontos, hogy a tej, vagy én például tejszínes kalácsot készítek, ne legyen forró. Nagyon fontos, hogy nagyon alaposan legyen kidagasztva a tészta. Tehát, hogy kevésbé kidagasztott tészta, az tömör lesz, nehéz lesz, nem fog szépen megkelni, nem lesz foszlós a tésztánk. Azt szoktam tanácsolni, hogy egy kezdők, igenis rakjon oda magam mellé egy órát, és egy 20 percig kell dagasztani ezt a tésztát. És ha valaki nem bírja egyfolytában 20 percig, akkor dagasztani egy 10 percet, pihentesse egy néhány percig a tésztát, egy 4-5 percig, és akkor utána megint egy kicsit tovább folytathatja ezt a munkát, meglátja, hogy sokkal szebb, simább lesz. Addig kell dagasztani, míg a tésztánk felülete teljesen sima, nagyon szép fényes, és a tapintása sejmes lesz. Aztán nem szabad nagyon meleg helyen kereszteni, nem szabad radiátor mellé tenni, nem szabad berakni a meleg sütőbe. Tehát az olyan 25-27 fokos meleg bőven elég a tésztának, hogy megkeljen. Ugye az előbb már beszéltünk arról, hogy nem szabad túl lágynak lenni a tésztának, nem fogja megtartani a formáját a kalács. Nagyon fontos, hogy amikor szétosztjuk, attól függően, hogy fonjuk meg, vissza kell gyúrni, vissza kell gömbölyíteni a tésztát, amikor darabokra osztottuk, akkor megint pihentetni kell egy körülbelül negyed órát, ahhoz, hogy formázhatóvá váljon ismét, ne szakadjon, amikor szépen megsodorjuk. Arra is kell figyelni, hogy amikor ezeket a kis cipócskákat kilapogatjuk a kenyeret, ne a cipót kezdjük el egyből sodorni ilyen tésztarúddá, hanem lapogassuk ki a tenyerünkkel, tekerjük föl, és utána kezdjük el sodorni. Mert ha a tésztacipót egyből elkezdjük sodorni, akkor szakadni fog, nyúlni fog, nem lesz szép egyenletes a tésztánk. A fonás nem lehet túl szoros, de nem lehet túl lágy se. Tudom, ez most mind nagyon rémisztő és bonyolultul hangzik, de nagyon gyorsan rá lehet érezni, és meg lehet belőle szerezni a tapasztalatot. És utána ugye, amikor megformáztuk a kalácsunkat, rárakjuk egy sütőpapírra a bélelt tepsire, vagy beletesszük a formába, akkor azonnal lekenjük nagyon vékonyan, ügyelve, hogy a fonások közé ne folyjon be a tojáslé tojással. Kétszer kenjük közvetlenül sütés előtt, tehát egy első kenés után egy fél órával, ettől lesz olyan nagyon szép fényes a kalácsunknak a héja.
És ugye van még egy nagyon-nagyon fontos dolog, amiért elkészítenénk bármit, hogy mindennek ugye szobahőmérsékletűnek kell lenni. Tehát nem lehet hideg ugye a margarin, amit ugye belerakunk, de forró se legyen alapvetően. Bocsánat, így van vaj, nagy különbség van a vaj és a margarin itt között.
Így nem van. Szólunk bele senkinek a dolgába, de ha van rá lehetőség a vaj, én például tejszint, habtejszint rakok a kalács tésztájába. Ugye egy fél kiló liszthez körülbelül 3 deciliter folyadékra van szükség. Én ezt úgy szoktam, hogy 2 deciliter habtejszín, 1 deciliter zsírosabb tej, ugye jön még hozzá egy kis cukor, meg a tojás, ami még több folyadék, és így mivel tejszínt használok, plusz zsíradékot én már nem teszek a tésztába. Ettől a tejszíntől kellemesen vajas lesz a tészta.
Egy történetet hagy mondjak el, amikor mondtad, hogy mennyi ideig kell dagasztani a tésztát. Az én egyik nagyon kedves barátnőm anyukája mesélt, hogy az ő anyukája háború környékén volt, hogy mondta neki a gazda azt, hogy gyúrja a tésztát, addig gyúrja, amíg nem csöpög az ajtófélfán, hogy nem látja, és akkor gyúrta, és azt mondta, hogy már nagyon izzadt. Meddig kell még gyúrni, mert nézésünk mindig nem csöpög az ajtó férfi, és azt mondja, hogy azért most már jó, mert a szemedbe csöpög az izzadság.
Igen, régen ez volt a mondás, igen, hogy addig igen. kell gyúrni, amíg nem csöpög az ereszt, vagy az ajtó férfa, igen.
Még mindig a kalácsról beszéljünk egy kicsit. Említetted, hogy ha kézzel tagasztjuk. Kézzel vagy géppel csináljuk ezt a műveletet, hiszen ugye most már annyira gépesítettük a konyhánkat, hogy bármit meg lehet csinálni sokkal gyorsabban, tehát más lesz a végeredmény?
Nem gondolom, hogy más lesz a végeredmény. Én azt szoktam mondani, hogy a kézzel való dagasztás az egy ilyen meditációs folyamat is, tehát az megnyugtat, ha van rá időnk. Ha nincs időnk, akkor nem megnyugtat, hanem idegesít, hogy még mindig gyúrni kell, akkor érdemes belerakni a gépbe. Géppel ugyanolyan szépen ki lehet dagasztani egy tésztát, mint kézzel. De kézzel megnyugtat, nagyon jó belenyúlni a lisztbe, nagyon jó érezni, ahogy az a sok alkotelemet kezed alatt egy élő valamivel áll össze. Ha csak tehetem, kézzel dagasztok, de természetesen én is használok gépet, hiszen azért nagyon megkönnyíti a munkát, időt spórol, amíg a gép dagaszt, tudok mást is készíteni, érdemes megtanulni kézzel dagasztani. Ha géppel dagasztok, amikor kiveszem a tésztát a gépből, én akkor is egy-két percig átgyúrom, hogy pontosan érezzem, hogy milyen a tésztának az állaga.
Igen, én azt gondolom, hogy aki egyébként sütéssel foglalkozik, annak mindenképpen nagyon-nagyon jó az, hogy tudja, érzi. Tehát kell azt érezni, hogy milyen az állaga, ahhoz, hogy igazából jót tudjon az ember
igen,
alkotni.
Meg akkor tudsz rajta módosítani. Tehát azért a lisztek nem egyformák, hanem pontosan ugyanannyi folyadékot kell hozzátenni mindig. Tehát van, amíg a télen, hogyha nedvesebb, párásabb a levegő, ugye akkor lehet, hogy elég egy kicsit kevesebb folyadék. Nyáron egy picit több, ha meleg van, megint kevesebb. Tehát érezned kell ahhoz a tésztát, tudnod kell, hogy milyen állagúnak kell lenni ahhoz, hogy akárha géppel is dagasztasz, akkor közben tudjál módosítani egy picit a recepten. Tehát igazából azt gondolom, hogy a tudás itt kezdődik, hogy nem szabad mindig pontosan a receptre hagyatkozni, tehát hogyha ez a recept azt írja, hogy 3 deci folajét, de te azt látod, hogy borzasztóan veri a tészta a tál oldalát, kemény a tészta, akkor nyugodtan merjél hozzátenni még egy pici folyadékot, vagy fordítva azt látod, hogy nagyon lágy, kenődik, akkor nyugodtan adagoljad hozzá. Ezek a hozzáadagolások, ezek mindig apránként történjenek több részletbe. És ehhez muszáj tudnod, érezned, hogy milyen a jó állagú tészta, mire van szükséged.
Igen, mert ugye azért a jó állagú tésztának ugye az az alapja, hogy leválik az edény oldaláról. Én is azt szoktam mondani, hogy bármilyen süteménynél, mondok egy példa, egy fél kiló, az plusz-minusz 2 deka simán benne van. Tehát a fél kiló az csak az alap, akkor, hogyha minden ideális és minden
így van, ez a legideálisabb körülmények között van, így van. De nagyon sok minden befolyásolja. Hőmérséklet, páratartalom, a liszt minősége, ugye, ha nem egyforma. Még ha mindig ugyanazt a márkájú lisztet használjuk, az sem mindig ugyanolyan minőségű.
És ha már kertészta, van neked kedvenc kertésztád?
Hát ez a tejszínes kalács, ez mindenképpen a kedvenc. Ezt szoktam a legsűrűbben készíteni. Én az édes kalácsot szeretem, nem túl édes, inkább azt szoktam mondani, hogy édeskés kalácsot. Én 10-valahány éve nem vásároltam boltban kenyeret, talán már 15 is. Eleinte öreg tésztával készítettem, ami egy élesztős, keményre gyúrt előtészta, és akkor egy jó néhány éve, már egy 8-9 éve kovászos kenyeret készítek. Nagyon szeretem ezeket készíteni, de nagyon szeretek bármilyen kertésztát, a buktától kezdve a túrós batyún keresztül, tehát én bármit nagyon szívesen elkészítek.
Bocsánat, én még visszatérnék egy kicsit a kalácsra, ugye nagyon szeretünk már kísérletezni, különféle formákba önteni a kalácsot, különféle töltelékkel fonhatjuk, készíthetünk belőle kalácskoszorút. Te milyeneket próbáltál még a hagyományos kalácson kívül?
Hát nem, nagyon nagy kedvenc a habcsókos kalács, az a málnás csokoládés habcsókos kalács.
Nagyon jól hangzik.
Igen. Amikor készítek egy hagyományos kalácstésztát, és amikor meg kell, akkor azt szépen kinyújtom egy körülbelül 1/2 cm vastagra, a tésztájába csak tojás sárgáját teszek, és akkor a tojás fehérjét cukorra kemény habbá verem, és ezt rákenem a tésztára. És akkor erre lehet bármit rászórni, nálunk a kedvenc, amikor apróra vágott legalább 74%-os étcsokoládéval megszórom, bőven szórok rá málnát, és ezt így feltekerem, mint a bejglit, majd szeletekre vágom, és akkor, ha van valakinek ilyen nagyobb doboz formája, akkor abba állítom bele, ha nincs, az sem baj, akkor egy közepes méretű tepsibe több szeletre, mondjuk 12-re vágom, és úgy állítom bele, hogy szépen majd össze fognak kelni. Ez egy fantasztikusan finom, attól a tojáshabtól, ami beleszívódik nagy része a tésztába sülés közben, egy nagyon omlós, foszlós, nagyon krémes állagú tészta lesz, hát a málna meg a csokoládé együtt, arról meg talán nem is kell beszélni.
Elkészítés és élvezetet okoz, mert a tészta, ahogy mondjuk sül, és a sütőben lehet látni, hogy hogyan alakul át, tehát nekem is gyönyörűséget okoz, nagyon szeretem.
Igazából az is benne van, hogy te rakod oda a családod elé, tehát a saját munkádat. Főleg, amíg a gyerekek kicsik voltak, különleges élmény volt a számomra is, hogy ezt én készítettem, én adom nekik. Nyilván be lehet menni egy boltba is, és nincs abban semmi rossz, de ha van rá idő, ha van rá késztetés és örömet okoz, akkor nem csak magamnak okozok ezzel örömet, hanem a családomnak is.
Itt vagyunk most ugye, ahogy beszélgettünk hárman, ha ugyanazt a tésztát csinálnánk meg hárman, mind a hármunknak különféle lenne, pedig együtt csinálnánk, de ez nagyon érdekes egyébként.
Igen, mert te is benne most vagy, benne van a lelked, a tudásod, az örömed, persze ez így van, igen. Például, ha én omlós tésztát készítek, jobban szeretek száraz élesztőt használni, nem kell futtatni, csak a liszttel összekeverem, amíg a keltésztához meg jobban szeretek hagyományos friss élesztőt használni.
Én vasi lány vagyok, és Vas megyében nagymamám, vagy akár még anyukám is gyakran készített ilyenkor bejglit. Nálatok ez szokás? Tehát egy évben kétszer volt bejgli, húsvétkor és karácsonykor.
Nem, nálunk nem volt szokás húsvétkor bejglit készíteni. Egyébként látom, hogy nagyon sokaknál szokás, ott a boltban megint lehet bejgliket kapni. Én most sem készítek, tehát ezt megmondom őszintén, bár nagyon szeretjük a bejglit. Azt viszont szoktam, hogy annyit készítek karácsonykor, hogy berakok a fagyasztóba egy-két rudat, és akkor ilyenkor előveszem, most jelenleg éppen nincs, mert már hamarabb megettük. Húsvétre én nem sütök bejglit.
Amit én a Judittól tanultam még, az a dán kuglof, ez egy kevert tészta, de gyakran készítik, sőt, az idősebbek mindig a kelt tésztás kuglofot készítették. Nálatok kerül kuglof az asztalra húsvétkor?
Nem, nálunk az sem. Egyébként, ha kuglofot sütök, akkor én is általában a kelt tésztás kuglofot sütöm. Ugye a kelt tésztás kuglofnál arra kell figyelni, hogy a tészta sokkal lágyabb, mint egy hagyományos kalástészta, inkább már ilyen fánk jellegű, és akkor abba lehet pakolni mindenféle asszal, gyümölcsöket, mazsolát, citromhéjat, narancshéjat, lehet egy kis kakaóval váltakozni. Igazából azt gondolom, hogy errefelé nincs olyan sütemény, amire azt mondjuk, hogy na ez hagyományosan húsvéti.
Viszont ha már hagyomány, ugye az ember saját magának is hagyományt teremthet a saját családjának. Neked mi az, ami mindig, tehát nem tudom, az elmúlt 15 évben, vagy akár otthonról hoztál, és azt mondod, hogy igen, ez de családodnak a hagyománya.
Ami szerintem nagyon fontos most, hogy egyetlen tartsuk ezeket az ünnepeket. Tehát nagyon sokakkal beszélek, és megdöbbenek, azt mondja, hogy nem érdekli az ünnep, nem készül semmivel. Mi nálunk ez fontos, hogy tartsuk. Tehát megelőzi úgy, hogy a nagy takarítás, hogy annak idején a szüleinktől láttuk, húsvét előtt ablakot pucolunk, függönyt mosunk, készülünk, barkát teszünk a vázába, földíszítjük tojással. Nálunk ugye a hagyománya a kalácssütés, valamilyen édessüteményt is készítünk, vendégeket várunk, és húsvét hétfőre pedig a locsolóknak készítünk. Én például, hogy az előbb beszéltünk, hogy a kalácsból édes tölteléket is lehet készíteni, én sós tölteléket, ezt például most már 10-valány éve minden évben elkészítem. Ugye húsvét hétfőre marad sonka, tojás, és nálunk például errefelé szokás a kolbászt is főzni, és akkor egy sós tésztát készítek, kalácstésztát, amit ugyanúgy kinyújtok téglalap formára, közepét megkenem tormakrémmel, és erre pakolok főtt sonka, tojás és kolbászdarabokat, a két oldalán a tésztát bevagdosom, és a töltelék felett megfonom. És akkor ezt így sütöm meg, és ezt a locsolóknak szépen fölszeletelve lehet kínálni, vagy a vendégeknek, bárkinek, tökéletes reggelire is, húsvétkor. Arra ugyanünk, hogy megtartsuk, és hogy a gyerekeink vigyék tovább ezt, hogy legyen igényük arra, hogy minden ünnepet méltó módon megünnepeljünk.
Ha én olyan ügyes lennék, mint te, akkor biztos, hogy csinálnék valamilyen hajtogatott pogácsát, akár medvehagymával is.
Sós vagy pogácsa, az mindig van. Tehát, hogy mondtam, hogy sósrudat vagy pogácsát, az szintén sütök. Az csak húsvét reggelre, tehát húsvét hétfő reggelire arra a napra, amikor jönnek a vendégek, a locsolkodók, akkor én vagy előző este begyúrom, mert szerintem a pogácsának nagyon-nagyon jót tesz, és az az egyik titka, hogy éjszaka a hűtőbe szépen lassan kell meg, és akkor reggel csak frissen kisütöm. Igen, ha van még medvehagyma ilyenkor, akkor szoktunk bele medvehagymát is tenni, ha nincs, akkor túrolva például jól lehet lazítani. Szeretjük a túrós pogácsát, vagy a burgonyás pogácsát, vagy a kettőt együtt összevariálom. Úgyhogy igen, a sósnak is azért van hagyománya húsvétkor.
Beszéljünk egy kicsit a hajtogatásról, hiszen aki még nem rutinos, nem tudja mondjuk ellesni az édesanyjától, vagy a nagymamájától annak elsőre, ez is nagyon bonyolultnak tűnhet, pedig erre is csak rá kell érezni, vagy egyszer kell talán ellesni, vagy megcsinálni.
Így van, hát a hajtogatásban nincsen semmi bonyolult, ugye, hogyha bedagasztottuk a pogácsatésztánkat, akkor hagyni kell egy kicsit megkelni, szépen nyújthatóvá váljon, azután kinyújtjuk egy ilyen fél centiméter vastagságúra. Hajtogatásnál általában megkenjük vékonyan vajjal, zsírral a tésztát, de ha elmarad, az sem probléma, és akkor mint a levélpapírt háromba hajtjuk, vagy oldalról behajtjuk egyik oldalról a közepére, annak a tetejére a másik oldalról, és ugyanezt megismételjük fentről és lentről. Egy pogácsának szerintem bőven elég ennyi hajtogatás, pihentetjük, utána nyújtjuk ki megint, és berácsózzuk a tetejét, ez fontos ahhoz, hogy szép legyen a pogácsánk, szépen tudjon kelni és mutatós legyen, majd szaggatjuk és sütjük, arra kell figyelni, hogy amikor például a tojással lekenjük, akkor ne csorogjon le az oldalán, mert az összetapasztja a hajtogatásokat, és akkor nem fog szép réteges lenni a tésztánk.
Nagymamámnak a töpörtyűs pogácsája, ugye az tipikusan hajtogatott tésztából van, és ami be van rácsózva, és egy ilyen mindig az aljáról kezdtem el ugye a rétegeket enni, és az volt a legjobb.
De nagyon szeretem, ha a pogács egy picit túl van sütve. Az utolsó töpsit azt mindig ott hagyom egy pár perccel tovább. Én nagyon szeretem, ha kívülről igazából ropog a pogács a körbe, és akkor csak a belseje ilyen puha és omlós. Kérdezik mindig, hogy miért lett árazza a pogácsát, alacsony hőmérsékleten sütik. Pogácsát 230-240 fokon kell sütni. Ugye a hirtelen hő a meleg emeli meg a tésztát, gyorsan megsüti, a közepe puha marad, kívülről szépen megsül.
Illetve, amit ugye én megtapasztaltam, hogy amit talán nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mondjuk az első tepsi mindig egy kicsit lassabban sül meg, mint a következő.
Így van.
Tehát ott, ami mondjuk az első tepsi 15 perc, lehet, hogy a következő már csak 12 perc. Tehát nagyon érdemes odafigyelni a pogácsa sütőknek, meg a sajtos rút sütőknek. Oda néz az egyik pillanatban még nem, a következőben meg már túlsütötte.
De ez mindenre igaz, egyébként bármit sütsz, hogyha több tepsivel sütsz, az első mindig néhány perccel tovább sül, mint a következő. A sütő ugye még jobban bemelegszik, még nagyobb hőt ad le. Az első tepsi az ilyen 3-4, akár 5 perccel is tovább sül, mint a következő. Erre érdemes tényleg nagyon odafigyelni. Például az utolsó tepsit ezért szoktam elhagyni, mert én azt szeretem, hogyha jó ropogós a pogácsa.
Beszéljünk egy kicsit azokról is, akik gluténérzékenyek vagy nem akarnak kóstolhatnak, nem ehetnek sima lisztes dolgokat.
Nagyon kevés az a péksütemény vagy pékháró, amit egy az egyben át lehet variálni. Mindig több folyadék kell, több tojás kell vele. Az, hogy összevásárolunk rizslisztet, kukoricalisztet, és ezt összevegyük, na, abból nem lesz semmi. Tehát oda a gluténmenteshez mindig kell valamilyen ragasztóanyag. Ott van a chia mag, vagy a lem mag, vagy valami, ami kicsit megköti ezeket a tésztákat. De most meg már annyira jó fajta és jó minőségű, előre összeállított keverékeket is lehet kapni, hogy aki először próbálkozik gluténmentesen, nem szoktam mondani, hogy az vegyen kész lisztkeveréket, mindegyikre rá van írva, hogy az mire való, keltésztára, süteményre, bármire. Teljesen másként kell sütni, mint a hagyományos lisztekből készült péksüteményeket.
A kamrádban mennyi liszt van?
Hát most szerintem olyan 70-80 kiló liszt van. De már szóltam, hogy ugye jön a következő adag.
Tehát ez már kevés?
Ha olyan 30 alá lemegy, akkor kezd a pánik így húzni fölfelé, nem ez vicc. Tehát, hogy nálam van liszt bőven, tehát az nincs kiszámolva. Eleve én az alámból hozatom a lisztet, tehát egy nagyon kedves ismerősünk arra jár, innen Makóról hagymát visz, és ott megy el a malom mellett, és fölhív, hogy itt vagyok a malomnál, mennyi lisztet vigyek, és akkor ezt hozza. Ez a sima fehér kenyérliszt és finom liszt. És itt tőlünk nem messze a szomszéd faluban van egy nagyon jó bio pékségházi, ők termesztik a gabonát hozzá, és ott szoktam venni a teljes körlésű mindenféle liszteket, azokat pedig nála szerzem be, vagy amit a kovászfrissítéshez használok, rossz lisztet, tönkölyi lisztet, alakor lisztet, nálam sláger most itt van az alakor kenyér, tehát ezeket a liszteket pedig itt szerzem be.
Ha azt szeretnénk, hogy reggelire friss péksütemény kerüljön az asztalra, akkor mikor keljünk fel?
Hajnalba, de nagyon jól lehet előkészíteni este. Bedagasztod a tésztát, két variáció van. Vagy a bedagasztott tésztát rögtön beteszed a hűtőbe, és az ott éjszaka neked szép lassan meg kell, reggel kiveszed, hagyod egy picit fölvegye a szobahőmérsékletet, és utána megformázod, újra kereszted és sütöd. Vagy a másik variáció, hogy egészen a formázásig elkészíted este, tehát mondjuk például egy császlászsemle, mert nekem most éppen az kell a konyhába, elkészíted a császlászsemlét, szépen megformázod, rárakod a sütőpapíros tepsire, és leborítod egy ruhával, és tepsivel együtt teszed be a hűtőbe. És ez a tészta szépen hűtőbe meg kell, és akkor reggel azt már csak sütni kell. Két variáció van itt is, vagy a hideg sütőbe kezded el sütni. Az élesztős tésztán nem működik, ugye a hideg sütőbe beteszed, és a péksütemény a sütővel együtt átmelegszik, és közben még kell egy kicsit, vagy kiteszed a konyhapultra, és hagyod, hogy a tésztát szépen fölvegye a szobahőmérsékletet, az idő alatt jól beforrósítod a sütőt, és akkor úgy már a forró sütőbe teszed be, ezt ki kell tapasztalni, hogy kinek melyik variáció a jobb. Gyakorlatilag egy órával hamarabb, ha kell, akkor már oda tudod tenni a péksüteményt az asztalra. Egyébként, hogy húsvétre visszatérve, ez a kalácsütésnél is működik, tehát este bedagasztod a tésztát, és ugyanígy vagy a tésztát kereszted és reggel fonod, és utána sütöd, vagy megfonva, ilyenkor viszont mindenképpen érdemes formakalácsot sütni, beteszed egy ilyen dobozformába be a hűtőbe, és akkor reggel csak sütni kell, ott van a friss kalács.
Ami ugye eszembe jutott ezzel kapcsolatban, nagyon sokaknak lehet, hogy feltűnik, hogy azt mondod, hogy a hűtőbe rakod, és ott fog megkelni ugye a maga a tészta, hogy a nedvesség kell ahhoz, hogy keljen a tészta, tehát azért tud a hűtőben alapvetően megkelni a kelt tésztánk.
Tévhit, hogy az élesztő csak melegben dolgozik, nem dolgozik, nem. Csak lassabban nyilván, és egy keltésztán meg minél lassabban kell, tehát például a kenyérnél ez kimondottan fontos, hogy soha ne keresztük hirtelen és gyorsan, tehát ne akarjunk hirtelen sült kenyeret enni, minél lassabban kell a tésztánk, annál finomabb és összetettebb ízű lesz a kenyerünk.
Még zárszóként azt mondd meg, hogy hány kilogramm kalácsot, vagy hány darab kalácsot fogsz húsvétra készíteni, mondtad, hogy a barátoknak mindig te készíted ajándékba.
Igen, hát szerintem magunknak most kettő fog elmenni, és úgy még olyan 6-8 darabot fog sütni ismerősöknek és barátoknak, rokonoknak.
Az Ízek, Receptek, Történetek podcast véget ért. Reméljük, hogy ti is számos hasznos tanácsot fogadtok majd meg Limarától.
És ha már kipróbáltátok és megcsináltátok, tegyétek meg, hogy lefotózzátok, feltöltitek az Ízek, Receptek, Történetek Facebook csoportba.
Illetve kövessetek minket csatornáinkon is. Ezeket természetesen megtaláljátok majd a www.anyanet.hu weboldalon. Köszönjük, hogy velünk tartottatok,
és kellemes húsvétot kívánunk nektek!